Kedves hallgatóm! Ézsaiás próféta könyve 35. részének 5. és 6. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Akkor kinyílnak a bakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. A betegség, a nyomorúság, mind az ember bűnének következménye. Ezek eltűnnek az ezeréves királyság idején. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Ézsaiás könyve, 35. rész, 5. és 6. vers. Milyen csodálatos képe ez annak a földnek, ami vár ránk a királyság korszakában. Itt van a föld szelleme, vagyis az ember megújul szellemileg. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre. Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ézsaiás könyve, 35. rész, 10. vers. Gondolhatunk-e ennél szebbre? Ez nem csak Izraelt foglalja magában, hanem minden megváltottat, akik belépnek a milleniumba a földön. A Zakariás könyve 14. részének 16. és 17. versében ezt olvassuk. Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a király, a seregek ura előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a király a seregek ura előtt, az nem kap esőt. Az egyik idős puritánnal együtt mondhatjuk: siess, megváltónk, jöjj vissza minél előbb, ne késj tovább, nehogy az élők föladják reményüket, ne késlekedj, nehogy a föld olyanná legyen, mint a pokol, és egyházad a porba hújjon. Ó, siess! Nagy feltámadási nap, amikor a sírok, amelyek befogadták a rothadást, és csak a homokot tartották meg, visszaadják neked a dicsőséges csillagokat és napokat. Az elhagyott menyasszony ezt mondja: jöjj! Az egész teremtett világ ezt mondja: jöjj! Jövel, Uram Jézus! Az egész teremtett világ sóhajtozik, és nyög fájdalmában, várva az Isten fiainak megjelenését. Ez zárja Ézsaiás könyvének első nagyobb szakaszát a millennium minden áldásával. Ezzel elérkeztünk Ézsaiás könyvének második főbb szakaszához. Ez a szakasz az előzőtől eltérően távozik a profécia magaslatáról, és visszatér a történelmi följegyzések színterére. Még a nyelvezet formája is megváltozik a költészetről a prózára. Az első szakasz foglalkozik Isten kormányzásával és módszerével, amivel Isten ítél. Az utolsó szakaszban majd látjuk Isten kegyelmét, a megváltást az ítélet helyett. A két szakasz közt van 4 rövid fejezetből álló történelmi közbeszúrás. Miért került ez a történelmi szakasz a könyv 2 főbb része közé? Ez észszerű kérdés, aminek megválaszolásához vizsgálat szükséges, és az őszinte kutató jutalmat kap. Számos jelentős tényezőt érdemes megemlíteni. A szent és a világi történelem nem azonos. F.C. Jennings Tanulmányok Ézsaiás könyvéről című kiváló munkájában mondja: az isteni történelem sohasem pusztán történelem, sohasem egyszerűen a múlt eseményeinek hű közlése. Ez azt jelenti, hogy vannak nagy szellemi igazságok a szent történelembe ágyazva, amelyek csak a hit szemével láthatók. A Szentléleknek kell megtanítania bennünket a följegyzett szentírási történelem isteni céljára. Meg akarom említeni ennek számos indoklását. Ezek az esetek talán kicsinységeknek tűnnek az átlagos történészeknek, akik nagy világmozgalmakat jegyeznek föl, de olyan események, amelyek Isten népének fontosak voltak a mennyei szempontok alapján. Ezek a fejezetek jelzik a hatalom átszármazását Asszíriáról Babilonra. Babilon volt az első nagy világbirodalom és igazi csapás Isten népére. Babilon kezdte el azt az időszakot, amit az Úr a pogányok idejének nevezett. Ez a szakasz Dávid fiának történetét jegyzi föl, aki ellenségei kezébe került, eljutott a halál pereméhez, de megszabadult és tovább uralkodott. Ebben bemutatja Dávid nagy fiát, aki szintén ellenségei kezébe került, átadatott a halálnak, és feltámadt a halálból, aki ismét eljön, hogy uralkodjék. Ezékiás volt az egyetlen férfi, aki Dávidnak, egy másik gyönge embernek az útjain járt. Ezékiás megjátszotta a bolondot. Urunk nagyobb volt Dávidnál, és amint keresztre került és feltámadt, mint Isten fia, nekünk bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá lett. 1. Korintusi levél, 1. rész, 30. vers. Vannak más nagy lelki igazságok is, amelyeket megfigyelünk a fejezet vázlatában. A második jelentős tényező ebben a történelmi szakaszban az, hogy ezek különös események, mert háromszor is följegyezték a Szentírásban. A Királyok második könyve 18. és 19. részében, a Krónikák második könyve 29. és 30. részében, és itt Ézsaiásnál. A Szentlélek helyén valónak látta, hogy háromszor is ismertesse, és ez önmagában nagy fontosságáról beszél. A följegyzések nem azonosak, de hasonlóak. Egyes tudósok úgy gondolják, hogy Ézsaiás mindháromnak a szerzője, vagy legalábbis a Királyok könyvében levőnek és az itt leírtaknak. Bizonyára Isten lelke különös igazságot rejtett el nekünk ebben, amiért nem szabad átszaladnunk ezeken az eseményeken, mintha nem lennének rendkívüliek. Három jelentős és látványos csoda van följegyezve ebben a rövid szakaszban. A halál angyala megölt 185 000 asszíriait. Ézsaiás könyve 37. rész, 36., 37. és 38. vers. A nap visszatért 10 fokkal Áház napóráján. Ézsaiás könyve 38. rész, 7. és 8. vers. Isten meggyógyította Ezékiást, és meghosszabbította életét 15 esztendővel. Ézsaiás könyve 38. rész, 1. verstől az 5. versig. Ez a szakasz Asszíriával indul, és Babilonnal zárul. Két fontos levelet kapott Ezékiás. Az elsőt Asszíriától, amit Ezékiás közvetlenül az Úr elé vitt imádságában, és Isten válaszolt imájára. Válaszul megszabadította népét. Ézsaiás könyve 37. rész, a 14. verstől a 20. versig. A második levelet Babilon királyától kapta, ami hízelgett Ezékiásnak, és amit nem vitt az Úr elé imádságban. Ezért ez Júda eltörléséhez vezetett. Ézsaiás könyve 39. rész, 1-8 vers. A 36. fejezet beszél Ezékiás királyról és Szanhérib, asszíriai király inváziójáról. A 37. fejezet beszél Ezékiás király imádságáról és az asszíriai hadak elpusztításáról. A 38. fejezet följegyzi Ezékiás betegségét, imádságát és gyógyulását. A 39. fejezet Ezékiás király bolondságát mutatja be. Szanhérib, Asszíria királya úgy özönlötte el a földet, mint valami vízáradat észak felől, mindent elsöpörve útjában. Elfoglalt minden népet és várost, ami az útjába került, vagy pedig meghódolt előtte. Győzelem ittasan megjelent az asszíriai hadsereg Jeruzsálem falainál. Szanhérib meglepődött és tanakodott, amikor Ezékiás próbált neki ellenállni. Erre magyarázatot keresett, mintha Ezékiásnak valamilyen titkos fegyvere lenne. Rabsaké, a képviselője, nevetségessé tett minden elképzelhető segítséget. Fennhéjázva követelte a feltétel nélküli megadást. A fejezet azokkal a kifejezésekkel és fenyegetésekkel zárul, amiket Ezékiásnak jelentettek. Ezékiás király uralkodásának 14. évében elvonult Szanhérib, Asszíria királya Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Ézsaiás könyve 36. rész, 1. vers. Emlékszünk arra, hogy Ézsaiás akkor kezdte prófétai szolgálatát, amikor Uzziá király meghalt, és folytatta egészen Jótám, Áház, és most Ezékiás uralma alatt is. Ezékiás volt az egyike az 5 nagy júdai királynak. Ezékiás ténylegesen nagy király volt. A Krónikák 2. könyve 29. részének 1. és 2. verse mondja róla, Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhú leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett az őse Dávid. Jól lehet Ezékiás jó király volt, gyengeségét árulta el, amikor próbálta megakadályozni a Jeruzsálem elleni inváziót azzal, hogy meg akarta vesztegetni Szanhéribet. Királyok 2. könyve, 18. rész, 13. verstől a 16. versig. Leszette az arany és ezüst borítást a templomról, hogy eleget tegyen az asszíriai király mérhetetlen követeléseinek. Persze ez sem számított, amikor Asszíria hadai kint táboroztak Jeruzsálem kapuinál. A fizetség nem hárította el a veszedelmet egyáltalán. Ez a módszer nem új, és még ma is velünk jár. Sok nemzet ezt a politikát próbálja alkalmazni. A pénzzel igyekszik barátokat szerezni az egész világon, mégsem sok barátot szereznek vele. Nem lehet a barátokat megvásárolni. Az a problémánk, hogy még nem tanultuk meg igazán, hogy ki a mi igazi barátunk. Ő az egyedüli, akihez végül odafordult Ezékiás, az Úristen. Azután az asszír király elküldte kincstárnokát Lákisból Jeruzsálembe Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. Ézsaiás könyve, 36. rész, 2. vers. Szanhérib nem személyesen ment oda, hanem maga helyett elküldött egy hadsereget Rabsaké vezetése alatt. Letáboroztak Jeruzsálem kapuin kívül, és Rabsaké tábornok próbált félelmet támasztani Ezékiás és Jeruzsálem népe szívében, hogy megadják magukat. Ezékiás delegációt küldött a fővezérhez. Kiment hozzá Eljákim, Hilkijáhú fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Jóáh, Ászá fia, a főtanácsadó. Ézsaiás könyve, 36. rész, 3. vers. Ezékiás 3 főből álló küldöttséget menesztett, hogy meghallja Szanhérib feltételeit. A kincstárnok ezt mondta nekik: mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Ézsaiás könyve, 36. rész, 4. vers. Rabsaké gőgösen kifejezi meglepetését, hogy Ezékiás ellenállást mer tanúsítani, és meg akarja ismerni titkos fegyverét, amiben Ezékiás bízik. Először is azt feltételezi, hogy talán Egyiptomban bíznak. Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszálnak a támogatásában bíztál. Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak. Ézsaiás könyve, 36. rész, 6. vers. Az asszíriai hadsereg úton volt Egyiptomba, hogy elfoglalja azt a királyságot, és haragra lobbant amiatt, hogy Jeruzsálem képes útját állni. Ezékiás reménykedett Egyiptom segítségében, mint ahogy apja Áház is tette. De Ezékiás semmi segítséget nem kapott Egyiptomtól. Rabsakénak igaza volt ebben. Aztán feltételez egy másik eshetőséget. Vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk. De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta: csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le. Ézsaiás könyve, 36. rész, 7. vers. Rabsaké megkérdezi: igaz lenne, hogy istenetekben bíztok? Itt hiányzott a lelki felismerés, ami miatt helytelen következtetésre jutott. Ezt mondta: nem tudjátok, hogy Ezékiás már minden magas helyet elpusztított? Azt gondolta, hogy a pogány oltároknál való imádkozás a hegytetőkön ugyanaz, mint az élő Isten imádata Jeruzsálemben. Azt gondolta, hogy Ezékiás elpusztította a nép imádkozását, hogy többé egyetlen Istenhez sem fordulhatnak. Sokan nem képesek lelki alapon mérlegelni. Olykor ilyeneket írnak az emberek: minden gyülekezet ugyanaz. Ugyanarra törekszenek. Ezek az emberek olyanok, mint Rabsaké. Nem látják a különbséget. Amikor azt mondják, hogy nem sok a különbség abban, hogy mit hiszünk, amíg őszinték vagyunk, ellentmondanak az Úr szavainak. Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János evangéliuma, 14. rész, 6. vers. A harmadik eshetőség, amit Rabsaké feltételez, bemutatja az asszíriaiak elbizakodott magatartását. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. 2000 lovat adok neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsijaiban és lovasaiban bízol? Ézsaiás könyve, 36. rész, 8. és 9. vers. Fönnállt az a puszta eshetőség, hogy Ezékiás saját erőforrásaira és katonáira támaszkodik Jeruzsálem védelmében, ezért Rabsaké 2000 lovat ajánl föl Ezékiásnak. Természetesen ezzel nevetségessé teszi őket. A negyedik eshetőséget Rabsaké a legravaszabb módon sorolja fel. Talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsam. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak föl ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Ézsaiás könyve, 36. rész, 10. vers. Azt feltételezi, hogy Izrael Istene, Jahve küldte az asszíriaiakat Jeruzsálem ellen, és ezért az asszíriaiak oldalán áll. Érdekes megfigyelni, hogy az első világháborúban a németek azt gondolták, hogy Isten velük van, és ellenfeleik meg magukról gondolták, hogy Isten mellettük áll. Nagyon erősen kétlem, hogy Isten bármelyik oldalon állt volna. Ebben a különös esetben az igaz Isten az asszíriaiakat használta fel arra, hogy elpusztítsa népét, de nem engedte meg, hogy elfoglalják Jeruzsálemet. Ekkor Eljákim, Sebná és Joáh ezt mondta a kincstárnoknak: beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. Ézsaiás könyve, 36. rész, 11. vers. Eljákim, Sebná és Joáh kéri rabsakét, hogy szíriai nyelven beszéljen. Eddig hangosan héber nyelven beszélt, és Jeruzsálem falain a katonák mindent hallhattak. Nagyon értett a propagandához, ahogy az ellenség mindig teszi. Ordította elképzeléseit a legerősebb hangon, hogy a katonák a falon elvigyék az üzenetet Jeruzsálem népének. Azt akarta, hogy ők legyenek a küldöttei. Természetesen tiltakozásuk csak még vérmesebbé tette rabsakét, hogy egy kicsit hangosabban beszéljen. Majd félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja: az Úr megment bennünket. Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefárvaim istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? Ézsaiás könyve, 36. rész, 18., 19. és 20. vers. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy te hatalmasabb vagy minden ellenségednél, és végül diadalmaskodsz ellenségeid fölött. Köszönöm, hogy győzelmed az enyém is lehet az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.